Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló. A mai programajánlóban lesz koncert, kiállítás, régészet, egy esemény és egy fesztiválról is beszámolok. Tartsanak velem!
Koncert!
A vokális zene mesterei lépnek ma este 7:30-kor a Zeneakadémia színpadára. Egy belga historikus énekegyüttes és egy francia régizenei hangszeres alakulat német és itáliai barokk mesterektől ad elő vokális egyházzenei műveket, akár nevek említése nélkül is ígéretes lehetne ez a program. A két együttes alapító és vezető ismeretében pedig annál inkább. Lionel Meunier, aki korábban a Collegium Vocale Genttel is együtt énekelt, 2004-ben hívta életre, a Vox Luminist François Joubert Caillé nagyszerű gambajátékos pedig 2009-ben toborozta össze a Lacheron tagjait. A programon szereplő művek szerzői a 17-18. Századi nagy és kismesterek, a Velencében, Dresdában és Dániában egyaránt alkotó luteránus Heinrich Schütz, a katolikus papdiplomata Angelo Stefani, továbbá az első Lipót császárák koronázásához misét komponáló Johann Kaspar Kerl jó szerint személyükben reprezentálják korszakuk ezerszínű változatosságát, olvasható a Zeneakadémia honlapján.
Kiállítás.
Paolo Ventura olasz fotóművész Velencei Történet Automaton című fotókiállításának megnyitójával kezdődött el a 4. Budapest Fotófesztivál a Műcsarnokban. Mucsi Szilvia, a Budapest Fotófesztivál igazgatója elmondta, hogy az idei eseményen a képzeletről, a fantáziavilágról, az egyéni és a közös élményekről szóló kiállításokkal készültek. Idén 49 tárlat szerepel az április 20-áig tartó fesztivál programjában, amely széles palettán mutatja be a fotográfia különféle irányzatait. Az idei programból kiemelte Tomás Farkas, magyar származású, világhírű brazil művész, a Fény ritmusa című tárlatát, amely hétfőn nyílt a Kapa központban. A Szlovák Intézet, a Cseh Centrum és a Lengyel Intézet közös kiállításán a kortárs fotográfia új generációjának játékos, abszurd humorral fűszerezett világa jelenik meg három fiatal művész, Veronika Gesicka lengyel, Bara Brasilová és Maria Svárbova cseh fotográfusok munkáin keresztül. A Képzelet határán című tárlatom a Deák 17 galériában. Somosi Rita művészettörténész a fesztivál kurátora hangsúlyozta, minden évben a nemzetközi fotográfusok mellett kiemelt figyelmet szentelnek a magyar alkotóknak is. Immár harmadik éve a Kiscelli Múzeumban valósul meg egy nagy csoportos kiállítás. Az idei programban a Testképek című kiállítás az akt műfaját járja körül 38 fotós alkotásain keresztül. Több egyéni kiállítás is lesz. Az Artfotó galériában Stalter György tárlata mellett Benkő Imre kubai utazásáról készült fotóit állítják ki, míg a Faur Zsófi galériában Kudász Gábor Arion alkotásai lesznek láthatók. Idén három gyűjteményt mutatnak be. A Fugában Kertész Csaba művészportré gyűjteménye, valamint Balázs Árpád és Dénes Andrea gyűjteményének fotográfia válogatása látható. A Magyar Építőművészek Szövetségének székházában az Arkana gyűjteményből mutatják be Szilágyi Lenke műveit. A tárlat 22 nagyméretű képe egy kitalált történetet mesél el a II. Világháború idejéről a Velencei gettóban. A mesének két főszereplője van, egy teremtett lény, Nino, a robotfiú és megalkotója az öreg zsidó órásmester. A történet mindegyik képe a művész által saját kezüleg kicsiben felépített Velencében készült. A képekhez képzőművészeti igényű tipográfiai szöveg is tartozik.
Régészet.
Régészeti leletek kerültek elő a Zala megyei Tűrjén, az Árpád-kori templom felújítását megelőző régészeti ásatások során, többek között egy középkori sírkamra, amelyben nők, papok és egy gyerek földi maradványai feküdtek. A csornai premontrei prépostsághoz tartozó tűrjei gyümölcsoltó boldogasszony plébánia templomban tartott régészeti bemutatón Orha Zoltán, a Göcsei Múzeum régésze elmondta, az Árpád-kori templom középkori padlószintjének feltárása során került elő a váratlan sírlelet. Nem volt írásos említés arról, hogy a templom főhajójának közepén, a padozat alatt egy boltíves sírkamra található, ahol a 18. század közepéről származó koporsók fekszenek. A 2018 óta tartó régészeti feltárás keretében bukkantak rá az üregre, amelyben három előkelő hölgy, két papi személy és egy kisebb koporsóban egy gyermek földi maradványai voltak. Szokatlan módon a csontok nagyobb részt elporlattak, de a faj és a textil viszonylag éppen maradt. A papi sírokból stóla, bőrkesztyű és lábbeli maradványok kerültek elő. A három előkelő hölgy maradványai között viszonylag jó állapotban maradtak meg rózsafüzérek, illetve előkerült egy sejemkendő is, sorolta a régész. Orha Zoltán elmondta, hogy a 13. századi premontrei templom nagyjából a jáki templommal azonos időben épülhetett, de annál épp ebben maradt fenn, és sokkal inkább jellemző a kor építészeti stílusát. Annak ellenére, hogy a 18. században barokk stílusban bővítették és díszítették. A török korban erődítményként is szolgáló templomban valószínűleg helyben öntött, de soha ki nem lőtt puskagolyókat is találtak, de több középkori pénzérme, valamint bronzolvadék is előkerült. Utóbbi egy tűzvész nyomán lezuhant és megolvadt harang maradványai lehettek. Májustól két nyáron keresztül a festő-restaurátorok a rossz állapotban lévő freskók helyreállítását is megkezdik. A várható átadás és a templom szentelése 2021. szeptemberében várható.
Esemény.
Majdnemek címmel irodalmi estsorozat indult Budapesten az Akvárium Klubban. Klasszikus felolvasás helyett egyfajta zenei irodalmi show keretében esik szó kortárs irodalmi művekről, szubjektív kapcsolódási pontokon és személyes sztorikon keresztül ismerhetik meg az érdeklődők az alkotásokat. Rendhagyó irodalom órát is kínál a klub végzős gimnazisták számára, Akvárium Literatúra címmel közölték a szervezők. Az esti előadás sorozat keretében mindig egy-egy témát dolgoznak fel két-három ismert színésszel és egy zenésszel. A literatúra keretében minden alkalommal egy-egy költő szabálytalan portréját dolgozzák fel, teljesen egyedi módon négy szereplővel. Két színész, egy zenész és az adott költőhöz szorosan kötődő irodalmár társaságában.
Fesztivál.
Márciusban rendezi meg regionális kamaraszínházi fesztiválját Rekamié címmel a Szegedi Nemzeti Színház. A közönség 6 nap alatt több társulat produkcióját láthatja. A teátrum közleménye szerint az idei programsorozat mottója a művészet fiatalon tart. Március 23-ától a legifjabb színházrendező generáció tagjainak előadásai mutatkoznak be Szegeden. Ezek az ifjú titánok már túl vannak a kezdeti szárnypróbálgatásokon, feltörekvő, kiemelten tehetséges alkotók, akik már több rendezésükkel felhívták magukra a színházi szakma és a nézők figyelmét. Újítani vágyók, kísérletezők új nézőpontból közelítenek a színpadi munkához, ez a színészeket és a nézőket is nyitottságra készteti. A nyitó előadás a Rózsavölgyi Szalon produkciója, a Salamon király szorong című színmű, Émile Ajánl regényének színpadi változatán Dicső Dániel rendezte. József Attila halálának 80. évfordulója alkalmából készített el a költő életútját, szerelmeit és versrészleteit bemutató estjét Vecsei H. Miklós. A darab március 24-én szerepel a fesztivál programján. A Nagyváradi Szigligeti Színház William Shakespeare Szent Iványi álomjával rendégszerepel Szegeden. Az előadást a Budapesti Színház és Filmművészeti Egyetemen 2019-ben színházrendezőként végzett Tarnóczy Jakab állította színpadra. Az Örkény Színház Kosztolányi Dezső Édes Annáját hozta el a Rekamié Fesztiválra, a rendező Szentecki Zita. A fesztivál programját az 1950-es évek legendássá vált propaganda operettje, az Állami Áruház zárja majd. A darabot a Kecskeméti Katona József Színházban tavaly tavasszal Benkó Bence és Fábián Péter állította színpadra. Újdonságként a produkciókat Barnák László főigazgató, Hollósi Zsolt újságíró és Karsai György színháztörténész egyetemi tanár alkotta zsűri kíséri figyelemmel. A rendezvény végén az egyik produkció megkapja a Rekamié Fesztivál díját. Az előadások után a nézők szakmai beszélgetéseken vehetnek részt a Revizor Online kritikusainak moderálásával.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Hogyan lehet startupos dinamikát adni, akár ikonikus multinacionális cégeknek? Eric Ries ezt mutatja meg új könyvében, a Startup módszer, Tanuljunk a startupoktól, csináljuk meg nagyban című kötet, abban segít a felelősen gondolkodó cégvezetőknek és az alkalmazottaknak is, hogy miképpen tudják fenntartani az innovatív vállalkozói lendületet, hogyan lehet csökkenteni a bürokráciát és mérsékelni a hatalmi harcokat a szervezetben. Vendégem a stúdióban a könyv szakmai lektora és a magyar nyelvű megjelenés támogatója, a sivaforce.com ZRT alapító vezérigazgatója Kovács Anton. Nézzük, konkrétan milyen segítséget ad ez a könyv, miért nélkül összetetlen napjainkban a vállalatvezetők és a menedzserek számára.
A Startup módszer az Eric Ries-nak az új könyve, az egészen konkrétan arról szól, hogy hogyan lehet a startupokra jellemző módszereket és a startupokra jellemző technikákat behozni egy vállalati környezetben. Vagyis hogyan lehet felébreszteni és fenntartani az innovatív vállalkozói szemléletet egy szervezeten belül. mert ez önmagában egy nem triviális kérdés. Nagyon sok vállalat attól szenved, hogy valamelyik piacon jelen vannak, az adott piacon ki van optimalizálva az ő működésük, viszont nem nagyon tudnak más piacra betérni, más piacra betörni, mert abból indulnak ki, hogy az a piac az ugyanúgy fog működni, mint az előző, és ez a könyv az arra ráébreszt, hogy nem, teljesen más technikával, teljesen más alkalmazkodó technikával kell megközelíteni az új piacot megfelelő alázattal, és az, aki képes erre, annak sokkal nagyobb valószínűség, hogy ez sikerülni fog.
Ugye van a könyvnek egy olyan első része, ami a laikus számára is rendkívül izgalmas. Nyilván a második rész az, ami a kézzelfoghatóbb, konkrétabb szakmai tanácsokat is adja. De hogy az első részben kiderül, hogy ez a szerző föltesz olyan kérdéseket, amelyek cégek vezetőinek, sőt alkalmazottainak, szakembereknek eszébe sem jut sosem. Tehát miért tart 5 évig, hogy kitaláljanak egy motorra kapcsolatban egy fejlődés irányt, hogy nem lehetne ezt rövidebb idő alatt megcsinálni, vagy miért kell 24 gomb egy mikrohullámú sütőre, amikor csak 5-öt használnak az emberek.
Nagyon más szemléletet igényel egy általunk nagyon jó ismert piacon való további növekedést, tehát hogy mi egy vállalat vagyunk, és az adott piacon nagyon jó ismerjük a helyi viszonyokat, akkor minden figyelmünk az optimalizációra irányul, hogy hogyan tudunk tökéletesíteni azt, amit mi csinálunk, hogyan tudunk lehető legkevesebb költségből a lehető legnagyobb hasznot készíteni. A mai világban olyan sok változás ér minket, olyan sok változás hozza magával a digitalizáció, hogy egyszerűen olyan típusú tudás, olyan típusú technikák, amik arra alapultak, hogy az öregek jó elmondják nekünk, hogy hogy kell fiataloknak csinálni, nem tud létezni, mert fél éves, egyéves technológia, technikák, piacokról beszélünk. Az egyetlen egy mód erre a folyamatos alkalmazkodás és a folyamatos tanulás. Önmagában a folyamatos alkalmazkodás és tanulás tartalmaz magában a hibázásnak a lehetőségét. A hibázás lehetősége a hagyományos vállalati kultúrában kizár dolog, mert inkompetenciára utal és büntetik. Tehát ott nem szabad hibázni. Viszont új területen nem tudok nem hibázni, mert próbálgatom, kóstolgatom, és senki nem ért hozzá. Hogyan tudunk, és ez az, amit nagyon frappánsan megfogja a könyv, hogyan tudok a két világot úgy összehozni, hogy az üzleti céljaimban ne hibázzak, és hozzam az eredményeket, de mégis megengedjem a kollégáknak, hogy működésben tudjanak hibázni, megtapasztalni az újfajta, és kitanulni az újfajta működés. És ezt az egyensúlyt nagyon zseniálisan be tudja állítani a könyv, hogy megmaradjon, eredményorientált maradjon, de mégis szabadítsa föl azt a kreativitást, ami minden kollégákban ott van. Mert van egy olyan tévhit, hogy ki kell cserélni az embereimet, mert nem jók. Mert mi csak új, valami kreatív dolgok csak úgy fogunk tudni kitalálni, hogy ez nem igaz. Mindenkiben benne van a kreatív. Mindenki nagyon jól tudja, ha lehetőséget adnak neki, és célként megfogalmazzak, hogy ő újítson és innováljon. Ez mindenkiben benne van. Az a kérdés, hogy ezt hogy kell felszínre hozni. Mm. És erre egy nagyon jó alternatívát állít föl az Eric Ries.
Ennek a startup módszernek az egyik fontos eleme például az is, hogy az ellenállást miképpen lehet leküzdeni. Mert hogy az van, amiről beszélsz.
Abszolút.
De hol? Az alkalmazottak részéről, a középvezetők részéről?
Nagyon gyakran találkoztam egy olyan példával, amikor beszéltem arra, hogy valamilyen új módszert, vagy választani kell valami módszeren, és akkor a túloldalon a kolléga felvilágosított engem, hogy ő nagyon fiatalnak tartja magát, és ő, amíg itt van, addigra garantáltan ez itt nem lesz. Úgyhogy nyugodtan álljak le ezről, tehát hogy ez tök fölösleges, és 2 év múlva ő volt a legnagyobb apostola annak az újfajta módszertanak. Tehát az emberek nagyon gyorsan tudnak változni, viszont az a fajta ellenállás, ami minden vállalaton belül benne van, hiszen hogy ami rekord nagyságú eredményeket hoztunk, és gyönyörűek a mi eredmények, akkor miért változtassunk bármin is? És ez a fajta ragaszkodás ahhoz, hogy ne változzon semmi, ez benne van minden egyes középvezetőben, egy vállalaton belül, mert ami jól működik, ahhoz nem nyúlunk hozzá. És ez igaz is, egészen addig, amíg nem jelennek meg olyan konkurenciák, amíg nem jelennek meg olyan piacok, ami potenciálisok közép és hosszú távon veszélyt jelenthetnek ránk.
A szerző leírta, hogy hol lehetnek veszteségek egy cégnél, és 7 fontos elemet vett ki, és ezt fel akartam olvasni, mert ez nagyon érdekes.
Ez amúgy ez a lean világból jön, tehát az autóiparból jön, a Toyotának a módszereből származik ez a 7 fajta veszteség. Nagyon fontos, hogy a startup módszertan, az a lean startup módszertan nagy vállalatokra testre szabva, de hogy a lean startup módszertannak az alapjai az leanből jön, ami azt az elvet követi, hogyha mi minimalizáljuk a mi fölösleges cselekedeteinket, minimalizáljuk a mi veszteségeinket, akkor azzal automatikusan nő a produktív idő.
Ugye azt mondja, hogy az anyag megmozgatásból eredő, a készletben található, a mozdulatokban rejlő, a várakozásból fakadó, a fölösleges tevékenységek végzése miatti, a túltermelésből adódó és a javításból eredő veszteségek, plusz, hogyha valamit nagyon hatékonyan végzünk, amit senki senki nem akar tőlünk. És azon gondolkodtam, hogy vajon ezt így tételesen végigveszik-e, hogy most mi hogyan működünk.
Amennyiben ezt célként kitűzik egy vállalaton belül, akkor kezdenek el vele foglalkozni az emberek. Mert hogy a cél az, hogy maximalizáljuk a profitot, akkor mindenki a profitra és a prezentációknak a színezésére fordítja az energiát, de hogy az a cél, hogy hozunk létre egy hatékony vállalatot, akkor elkezdenek az emberek észrevenni maguk körül, hogy Uram Istenem, évek óta csinálom valami fölösleges dolgot. Olyan riportot, ami soha senki nem olvas el. Olyan 70 oldalt gyártok, amiből igazából csak 3 oldalt olvasnak el mindig. És abból olyan sok energia szabadul föl, olyan sok idő és kapacitás, hogyha ezt egy ilyen lean optimalizáció után az innovációra fordítunk, akkor megmozdul a vállalat. A startupok világából nagyon sok hasznos dolog született, tehát például egy olyan elmélet, hogy én ki tudjam próbálni az adott terméket az új piacon, ahhoz nekem magát a terméket nem kell legyártanom. Bőven ennél megcsinálni egy kirakatot egy kartonból, lerajzolni papíron, A4-es papíron, tehát ilyen 10 évvel ezelőtt nem nagyon létezett, senki nem gondolta, hogy ezt így is lehet. Jelentős költség megtakarítással, vagy gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy majdnem 0 forintból lehet kipróbálni az adott piacon, és még mielőtt elindulna a fejlesztés, már meggyőződni arról, hogy ez a termék valóban jó lesz, tehát beszerezni hozzá a bizonyítékot. Ez egy teljesen új megközelítés, ami a startupok hoztak be a modern vállalatok életében, és ugyanúgy visszafordítva is, tehát az a fajta pénzügyi fegyelem, ami jellemzi a nagy vállalatok, és az a fajta profitorientáltság, ami jellemzi őket, és ezzel kapcsolatos szigor, ebből viszont a startupoknak kell tanulni, mert náluk költségkeret az ilyen nagyon tág fogalom, és azok a startupperek, akik sokkal pontosabban és precízebben tartják be ezeket, azok sokkal gyorsabban tudnak eredmény hozni, és így sokkal kisebb a valószínűségük arra, hogy meghalnak ütközben.
Kovács Antonnal, a sivaforce.com ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk. Eric Reis a Startup módszer, tanuljunk a startupoktól, csináljuk meg nagyban című könyvéről, ami a HVG könyve kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.